segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése legyen a mi Úrunktól, Istenünktől, akit elesett az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg tanításképpen Isten igényét, ahogyan az szól hozzánk. Ezékiel próféta könyvéből a 41. verstől kezdve itt szól hozzánk, 41. részből itt szól hozzánk Isten igéje. A 15. verstől olvasom Isten igényét. De a Cadók utódai közül való lévita, papok, akik szent helyemen teljesítettek szolgálatot, amikor Izrael fiai tévelyegtek, ők hozzám járulhattak, hogy a szent szolgálatot végezzék. Ők állhassanak színem elé, hogy kövérjék, és vért mutassanak be nekem áldozatul. Így szól az én Uram az Úr. Ők mehetnek be szent helyemre, és ők járulhatnak asztalunkhoz, hogy ott szolgáljanak. Így teljesítsenek nekem szolgálatot. Ha bemennek a belső udvar kapuihoz, vászonruhába öltözzenek. Ne viseljenek gyapjúruhát, amikor szolgálatukat részik a külső udvar kapuinál és a templomban. Vászon süveget viseljenek a fejükön, és vászon nadrágot a derekukon. Ne öltözzenek úgy föl, hogy megizzadjanak. Ha pedig kijönnek a külső udvarba, a kint lévő néphez, vessék le azt a ruhájukat, amelyben a szolgálatot végezték, és tegyék le azt a szempontokban. Öltözzenek másik ruhába, hogy a népet ne érintsék szent ruhájukat. A fejüket pedig borotváján kopaszra, de hosszú hajat sem övesszenek, hanem egyenletesen nyirassák a hajukat. A papok nem ihattak bort, amikor a belső udvarba mennek. Özvegy vagy elbocsátott asszony sem vehetnek feleségül, csak Izraelből származó hajadott. A papnak az özvegyét azonban is vehetik. Tanítsák meg népemet a szent és közönséges közti különbségtételre, és oktassák őket a tisztátalan és a tiszta közti különbségtételre. Peres ügyekben ők álljanak elő ítélkezni, az ő törvényeik alapján ítélkezzenek. Ünnepeimre vonatkozó minden törvényemet és rendelkezésemet tartsák meg, és a szombat napjaimat szenteljék meg. Amen. Isten tegye áldotta az ő igényének a hallgatását és szívünkbe fogadását. Gyertek, imádkozzunk. Úrunk Istenünk, mennyei Atyánk, meghajtjuk előtted a mi fejünket, és megvalljuk, hogy sokszor vétkeztünk ellene. Szóval is, cselekedettel is, gondolattal is, és mulasztással is. És most elég hozzuk azokat a bűneinket, amikor nem tettünk különbséget szent és tiszta között. Amikor nem úgy éltünk, mint a te gyermekeink, hanem úgy éltünk, mint a világ gyermekeink. Amikor a beszédünk nem különbözött a világétól, és a cselekedeteink nem különböztek azokétól, akik nem a te utadon járnak. Kérünk szépen, bocsáss meg, hogy éppen ez a szentség, a különbségtétel, a tiszta és a tisztátalan, a neked szentelt és a közönséges között nincs meg az életünkben. De kérünk könyörgünk, hogy őrizd meg attól is bennünket, hogy nehogy csak itt a templomban járjunk a Te akaratod szerint, és a hétköznapi életünk pedig tisztátalan magadjon. Kérjük szépen segítsd, hogy a Te szent népedként megszentelt életet élhessük. Mindenben akaratodat tudjuk teljesíteni. És a hétköznapokban is úgy tudjunk cselekedni, úgy tudjunk viselkedni, úgy tudjunk gondolkozni, ahogy a Te választott népedhez illik. Kérjük segítsd, hogy mi magunk lehessünk szent nemzetség, kiválasztott papság, neked tetsző nép, hogy hirdethessük a Te dicső dolgaidat. Köszönjük, hogy erre választottál ki egyen-egyenként mindannyiunkat. És kérjük ad, hogy ezt a hivatásunkat, ezt a küldetésünket mindig teljesíteni tudjuk. Amen. Helyünket foglaljuk el a 377. dicséretünk harmadik versét énekeljük el. 377. dicséretünk harmadik versét énekeljük el.
Hanem mivel ő a szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásatokban. Úgy, amint megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Amen. Foglaljuk el a helyet. Kedves testvérek, a tegnapi napon Ezékiel könyvének a 44. részét olvastuk fel, azt az Ószövetség ige szakaszt, ahol hosszan részletesen leírja a Szentíró, hogy a papoknak, amikor a belső udvarban szolgálnak, akkor milyen ruhában kell lenniük, leírja azt is, hogy milyen ruhában ne legyenek, kétszer is aláhúzza hogy nehogy véletlenül megizzadjanak ezennek a törvénynek a lényege, és amikor pedig kijönnek abból az udvarból, ahol korábban a szolgálatukat végzették, és oda mennek a nép közé, akkor viszont öltözzenek át. Tehát a nép között, a profán hétköznapi életben ne viseljék ugyanazokat a ruhákat, amiket a templomban viseltek. A templomban pedig ne viseljék azt a ruhát, amit a hétköznapi életben viseltek. Ezékiel proféta egy tanítást mond, de ez a tanítás tulajdonképpen egy profétai látomás volt. Ezt a profétai látomást a babiloni fogságban mondta el. Azután, hogy lerombolták a templomot, akkor már rég nem voltak templomban. Minden romokba evett, az épület is. Akkor már több mint 15 éve nem mutattak be áldozatot. Ez a profécia egy bátorítása, hogy lesz még új éve. Ezért ilyenek azok a szavai, amelyekben megjövendőltek, hogy le fogják rombolni a templomot, beteljesedett. És amikor a nép hallotta ezeket a bátorító beszédeket, akkor megnyugodott. Azt mondták, hogy szinte hihetetlennek tűnik, elképzelhetetlennek tűnik, hogy újra felépüljön a templom. De ha ezért ki elmondja, ha az Isten profétája üzeni, akkor beteljesedtek. Akkor újra visszaállva a régi élet. Akkor újra lesznek a templom épület körül udvarok, ott bemutatják az áldozatot, és a nép ugyanúgy dicsérni fogja Isten, ahogyan a hajdani időben. Azt is hozzátette mindehez Ezékiel, hogy az lesz a papoknak a feladata. Oktassák a népemet, hogy különbséget tudjon tenni szent és közönséges között. Tanítsák meg őt a tisztátalan és a tiszta megkülönböztetésére. A peres ügyekben ők álljanak elő ítélkezni, az én törvényeim alapján ítélkezzenek. Ünnepeikre vonatkozó minden törvényemet és rendelkezésemet tartsák meg, én szombatjaimat szenteljék meg. Tehát egész világosan leírja az Ószövetségnek ezt a nagyon határozott tanítását. A papok feladata oktassák a népet, hogy különbséget tudjanak tenni szent és közönséges között. Ennek a közösségesnek a másik szava a profán. Tanítsák meg a tisztátalan és a tiszta megkülönböztetésére. Általában Izraelben úgy történt a peres ügyekben az ítélkezés, hogy a vélek leültek a kapukban, akinek baja volt a társával, elmondta gondját, baját, a vélek elrövendette. De ha a népek nem, a vének nem tudtak rendelkezni, akkor a dolgot a papok elé vitték. A papok nagyon képzettek voltak a törvény ismeretében. És ezért meg tudták mondani, hogy Mózes rendelkezései közül még a bonyolult esetekre nézve is, mely szabályokat kell alkalmazni. Ez volt a harmadik feladat. A negyedik pedig, hogy az ünnepre vonatkozó minden törvényt és rendelkezést megtartsanak, különösen is alá van húzva a szombatnapi törvény, és azt a törvényt megtartassák a népnek. Ez volt a papoknak a feladata. És Mózes harmadik könyve alá is húzza, amit fel is olvastam az igében, hogy legyetek szentek, mert én szent vagyok. Ezt mondja az Úr. Ki a szent? Ki a szent? Erről szeretnék a mai Isten tiszteleten beszélni. A szentet így határozzák meg a szakemberek, hogy a szent a profánnak az ellentéte. Szent az, akiben vagy amiben kijelenti magát az élő Isten. Szentek voltak azok az emberek, akik az élő Isten igényét hirdették. És szentnek tartották azt a helyet, ahol az élő Istennel találkozni lehetett. A régi ember a szent közelében kívánt élni, hogy annak az áldásaiból részesüljön. Szent az a hely, amely Istené, ahol nem történik más, hanem csak az, ami az Isten ügyére tartozik. Szent az az ember, aki magát Istennek szenteli. Isten akarata szerint él, gondolkozik és cselekszik. Az Ószövetség idejében, de más kultúrákban is voltak szentek. Gondoljuk csak arra a csodálatos történetre, amikor az Úr megjelenik Mózesnek az égő csirkebokornál. És azt mondja Mózesnek, vedd le a sarujat, mert az a hely, ahol állsz, szent hely. Hát mitől volt ez a pici földdarab ott a sivatagban, ahol Mózes legeltette apósának, Jetrónak a juhait? Mitől volt más, mint a többi? Semmiben. Csak annyiban, hogy ott akkor éppen kijelentette magát az Isten. Megjelent, szólt Mózeshez. És ettől lett az a hely szent. Mert ott szólította meg Isten az ő választottját. Ki kellett a isteni szentség iránti tiszteletet fejezni azzal is, hogy le kellett vetni a sarját. Nem léphetett oda közösséges módon. A szentet mindig a tisztelet, az imádat és a hódolat illeti. A szent ember Istentől függ. Megrendült, mert Isten jelenlétében rádöbben maga bűnös voltára, és mégis vonza őt Isten szeretete. Amikor találkozunk a szentséggel, ez a kettő jellemez bennünk. A megrendülés, mert látjuk magát a szentet, kapcsolatba kerülünk vele, érezzük a jelenlétét, és ott van az életünkben a vonzás, hogy alig várjuk, hogy a közelébe legyünk, alig várjuk, hogy a szeretetét átépezzük. Ezt fejezik ki az a szép életünk, amit ma is elénekeltünk, hogy itt van Isten köztünk, jelten őt. Az a szent idő, az Istennek oda szentett idő, amikor az ő házában vagyunk, őt imádjuk, az ő szentségét érezzük, tapasztaljuk, és igényéből útmutatást megnyitunk. Nem véletlenül kedves éneke ez a református gyülekezetnek. A szentséggel kapcsolatban pedig a másik nagyon fontos történet, amikor Péter apostol a nagy halászat alkalmával azt tapasztalja, hogy megtelik a hálóhalmokkal. És akkor azt mondja Jézusnak, hogy menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. A megrendülés. A rádöbbenés arra, hogy nem vagyok méltó arra, hogy az élő Isten jelenlétében legyek. Nem vagyok méltó, hogy Jézus Krisztusnak szolgáljak, hiszen Jézusban isteni erő van, és az ő szavára megtelt a hálóban maga. Ott van a megrendülés, és ott van a boldogság is, hogy Jézus mégis szereti, mégis tanítványává fogadja, és a bűnös élete ellenében kegyelmének ezer jelét áraszhatni rá. Menj el tőlem, Uram, mert bűnös ember vagyok, ez a megrendülés, amikor találkozunk a szentséggel, Isten szentségével, akkor mindjárt ez az első érzésünk, a másik pedig az a boldog érzés, hogy de jó, hogy Isten mégis szeret, a gyarló nyomorú dolgom ellenére mégis magának fogad el engem. Tudjuk-e, hogy mit jelent az a szó, hogy profán? Szentségről már beszéltünk, de mit jelent ennek az ellentéte a profán? Ez két részből áll ez a szó. Az egyik a fánus, a másik pedig a ró. A fánus az azt jelenti, hogy egy szavakkal megjelölt terület. Jelenti például azt a területet, amely körülvette a templomot. A templomban csak a papok léphettek be, oda még a zsidó férfiak sem mehettek be, sőt a szentek szentjébe csak a főpap, ő is csak egy évben egyszer. De volt egy kijelölt terület, ahova beléphettek a papok is, és a zsidó férfiak is. Itt mutatták be az áldozatot. Ez egy kerítéssel elzárt udvarrész volt. A fánus szó azt jelenti, hogy kihasítani, kijelölni azt a területet, a szent területet, ami el van választva Isten számára. A ró igekötő pedig azt jelenti, hogy ami előtte van, a kerítésen kívül, az a rész, ahova oda mehetett mindenki. Fogány is, nő is, kisgyerek is, bárki. A szent terület, ami el van választva, és ami előtte van, az volt az úgynevezett profán, a szent előtti terület. Ide bárki bemehet, ide bármilyen ruhába be lehetett menni. Ide jöhettek a papok úgy, mint a hétköznapi életben is jártak. Olyan viseletben, mint a hétköznapi viseletünk volt. De amikor bementek a szent területbe, az elválasztottra, amit kijelöltek, hogy ez Isten számára van elválasztva, oda már csak a szent ruhába mehet. Hát ilyen volt az Ószövetség élete. De vajon ez hogyan vonatkozik rá? Hogyan vonatkozik a mai Isten népére? Számít-e ez valami a mi gyülekezetünk életében? Hiszen a mai kor embere már nem nagyon foglalkozik azzal, hogy mi a szent és mi a profán. Hadd mondja el egy történet. Egyszer Franciaországban jártunk, átutazóban, Nizzában voltunk. De csak átutazóban. A csomagjainkat letettünk egy csomagmegőzőbe, vonattal voltunk. És mi magunk pedig boldogok voltunk, hogy az egész éjszakai utazás után végre reggel kimehettünk megnézni Nizzát. Nagy hőség volt, és egy rövid nadrágban volt. De vasárnap volt, és természetes, hogy ha vasárnap van, akár hol vagyunk külföldön, megkeressük a templomot, és elmegyünk az Isten tiszteletre. Rövid nadrágban bementem az Isten tiszteletre, református Isten tiszteletre, leültem a testvérek közé, Franciaország lényegesen elfogadott, mint a magyar társadalom, ott senki nem zavart, hogy én rövid nadrágban vagyok, de engem zavart. És kint nem is gondoltam rá, hogy bent a templomban milyen rosszul fogom érezni magam azáltal, hogy rövid nadrágban vagyok. Nincs benne semmi erkölcstelenség. És mégis azt éreztem, hogy a szent helyre olyan utcai ruhában mentem be, ami nem oda van. Azóta is sokat mozog bennem ez a gondolat, hogy igen, szükség az, hogy különbséget tudjunk tenni szent és profán között. És az öltözködésünkkel is, a megjelenésünkkel is fejezzük azt ki, hogy mi elmentünk a szent helyre. Sokan gúnyolódnak rajta, hogy a hívő emberek kiöltöznek, amikor templomba mennek, nem kiöltöznek, hanem megadják Isten házának a tiszteletet. Megadják az élő Istennel való találkozásnak a tiszteletet. És ezzel is kifejezik, hogy hódol van az élő Isten előtt. Az Ószövetség szerint Isten a maga szentségéből részesítette népét azáltal, hogy adta nekik a törvényt. Ezért megparancsolta népének, hogy szentül éljenek. Így olvassuk Mózes 3. könyvében, legyetek szentek, mert én is szent vagyok. Úgy gondolták, hogy akkor lesz az ember szent, ha megtartja a törvényt. A proféták pedig mindezt azzal húzták alá, figyelmeztették a népet. Nem elég a törvényt külsőleg megtartani, szükséges a szív odaszánása és a személyes elköteleződés. A megtérés Istenhez szakítást eredményez a világban. És a proféták befelé és felfelé irányították az emberek figyelmét. Krisztus szent, mert Isten és a Szentlélek töltötte el. És mi, Krisztus követői, magunk is szentségben élhetünk. És itt érkezünk meg az új szövetség tanítására. Jézus odaadta magát a világért. És amikor nagypénteken meghalt a húsvétot keresztre, akkor ketté szakadt a kárpi, amelyik elválasztotta a szentét a szentek szentjétől. És az új szövetség népe boldogan felismerte, hogy ezzel Isten szabad utat adott, hogy most már mindenki oda mehet az ő színe elé. Jézus Krisztusban megszűnt az, hogy csak a papok mehetnek oda, hogy csak a papok vihetik oda a bűnbánatot Isten elé, vagy a bűnbánat áldozatát Isten elé. Most már bárki Isten elé mehet a bűneivel. Nincs szükség többet közben járó emberekre, egyáltalán senkire. Elszakadt a kárpi. Nem választ el semmi Istentől. Szabadon mehetünk Jézus Krisztus Golgotai kereszt haláláért az élő Isten színe elé. Vagyis megszűnt a különbségtétel a szent és a profán között. Jézus által minden ember meghívást kap az Istennel közösségben a belsőséges hívő életet. De nem úgy szűnik meg a szent és a profán közötti különbség, hogy a profán behozzuk a templomba, nem úgy szűnik meg a szent és a profán közötti különbség, hogy az Isten számára kiválasztott helyen bármit lehet tenni, és az Istennek szánt időben bármit lehet cselekedni, hanem úgy szűnik meg a különbség a szent és a profán között, hogy az Isten kegyelme, az Isten szeretet, az Isten ragyogása kiárad az egész világra, és meg akarja azt szentelni az élő Isten. Akkor is megszenteltek vagyunk, ha erkölcsileg nem vagyunk tökéletesek. Egyikünk sem. Az az igaz ránk, amit a református teológia így fogalmaz meg, hogy egyszerre megigazult, és egyszerre bűnös. Talán túl pontos korú voltam, hogy a református teológia, minden keresztény egyháznak a teológiája ezt így fogalmazza meg. Hogy az Isten kiválasztott emberei egyszerre megszenteltek, és egyszerre bűnösek. Ki vagyunk választva, Isten szent nemzetsége, királyi papságra jutunk, ahogy Péter mondja az első levelében, másrészt pedig érezzük azt, hogy erkölcsileg nem vagyunk tökéletesek. Vannak bűneink. És ezeket a bűneinket minden Isten tiszteletben megvalljuk az élő Isten előtt. Ez a kettősség jellemzi a hívő ember. Gondoljuk arra, hogy Pál apostol a gyülekezeteket Isten szentjeinek nevezi. És éppen az a korintusi gyülekezet, amelyik a legtöbb kegyelmi ajándékot kapta az élő Istentől, és hivatkozott arra, hogy mennyire erkölcsös, hivatkozott arra, hogy mennyire elragadtatott és elhívott, és mennyire szent gondolkozásmódú és kegyes, tele volt erkölcsi bűnök. Amiket nem győzött Pál apostol ostorozni, néven nevezni, vitatkozni vele. De mégis úgy tekintett rájuk, hogy ők az Isten szentjei, szeretetei, kiválasztott nemzetség. Jézus testetöltése óta nincs többet szent és profán. Az emberi élet minden területe lehet szent és Istennek kedves. És ha valaki fa vágó, és fát kell vágni, azt is végezheti úgy, mint szent szolgálatot Istennek. Ha valaki esztergáros, és egy gyárban 8 órán keresztül esztergáros, azt a szolgálatot is végezheti úgy, ami Istennek tetsző és kedves szolgálat. És eközben is lehet példa az életre, amely Istenhez vezeti a többi ember. Ha Istennel telik meg az életünk, semmivé halványul a szent és a profán közti különbség. A hétköznapi életünk is megtelhet Istennel. És akkor nem úgy tűnik el a szent és a profán között a különbség, hogy a szent is profanizálódik, hanem itt ellenkező. A hétköznapi életünk, ami nem a templomba történik, hanem a templom előtt, a templomon kívül, az megszenteli Isten. hadd mondjam el összefoglalóan, hogy a külső cselekedeteink csak akkor kedvesek Isten előtt, ha nem csak azokat, de mindenek előtt önmagunkat, lelkünket és akaratunkat igyekszünk megtisztítani mindentől, ami Isten szentségéhez méltatlan. Szent, aki Jézushoz hasonlóan tiszta és kegyes életet él. Isten szolgálatát látja el, isteni különbség, isteni küldetés teljesít. Vigyázzunk! Nagyon veszélyes a félszívűség, amikor valaki szent a templomban, és profán, világi módon él a hétköznapokban. Így is mondhatom, ha valaki szent, akkor viselkedjék is szentekhez méltóan. Bár amikor Péter apostol azt mondta a gyülekezetnek, hogy olvassam fel, ti azért szent nemzet, hanem mivel a szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban. Úgy, amit megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Tehát azt mondja, hogy szentek legyetek egész magatartásotokban. És ez az erkölcsi szabály érvényes akkor is, ha nagyon sokszor elmondunk. Szentek legyetek. Jézus megszentelte ezt a világot. Az Ószövetség népe azt hitte, hogy a tisztátalanság az érintéssel terjed. És ha valaki hozzájön egy tisztátalanhoz, ő is tisztátalan lesz. Jézus esetében pedig pont fordítva volt. Ő megérintette a tisztátalan, és az tisztává lett. Mert a Jézus érintése nem gyógyította az embereknek a tisztátalanságát. Hány történetet olvasunk erről az Új Szövetségben? Jézusnak a szava meggyógyította az emberek tisztátalanságát. Az Isten kiválasztottai, a szenteket, az Ószövetség Isten barátainak nevezi. Jézus Krisztus a maga tanítványait nevezte az ő barátainak. Ti az én barátaim vagytok, ha az én akaratomban cselekszik. Nem úgy leszünk szentek, hogy elragadtatunk és különleges képességeket teszünk szert, hanem a hívő élet küzdelmeiben, a bűnnel való harcban leszünk Isten szentjét. Az a nagy kérdés, hogy miért lett Jézus szembe az Ószövetség népének a szentség törvénye. Azt mondja, hogy legyetek szentek, mert én az Úr szent vagyok. De miért ment ezzel szembe Jézus? Gondoljunk az irgalmas samaritánus történetére. Jézus tanításképpen mond. A mi számunkra az irgalmas samaritánus történet rendkívül kedves, de ez a maga korában egy rendkívül provokatív beszéd volt. Hogy a gyűlölt ellenség, hogy megy a zsidó ember Jerikó és Jeruzsálem között, és akkor valaki megtámadják, kirabolják, és jön a pap, nem érinti meg, nem megy oda, nem látja el. Mert a pap nem érinthetett meg halottat, akkor vétett volna a szentség törvényével szemben. Azt olvassuk éppen Ezékiel 44-ben is, hogy még a saját távolabbi családtagjait sem gyászolhatta meg úgy, mint a többiek. Ki kellett fejezni, hogy ő szent. Nem élhetett a pap a haldoklókhoz, a halottokhoz. Jött a lévi, a papnak a munkatársa. Ő sem érintette meg. Ő is a szentre vonatkozó törvényt megtartotta. És akkor jön az idegen, a samaritánus, és az fölveszi, fogadóba viszi, pénzt ad, ellátja. És Jézus ezt az idegen, aki nem volt szent, állította oda példaképpül. Vagy mondott egy másik. Az Ószövetség idejében kötelező volt az étkezés előtt kezet mosni. Nem higiéniai szempontból mostan kezet, hanem a szentség miatt. Mert ez hozzátartozott az ember szentségéhez. Jézus pedig azt mondta, hogy ez nem számít, hiszen nem azt teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száját, hanem az, ami a száját kijön. Tehát a beszéd. És Jézus ezzel írja az evangélium, hogy tisztátalannak nyilvánított minden étel. Megszüntette a szent és a profán közötti különbséget. És ugyanezt tették az első keresztényen is. Korábban a zsidó ember nem ült be együtt a pogányokkal. Azt mondták, hogy a világ egyik felén vannak a pogányok, az összes többi nép, ők a maguk törvénye szerint étkeznek, viselkednek, cselekszenek, ez az ő dolguk. És a másik oldalon vagyunk mi a zsidók, a kiválasztott nép, akik Isten akarata szerint készítik el az ételünket, Isten akarata szerint eszünk és cselekszünk. Egy asztalhoz nem szabad ülni. Az első keresztjének Jézus tanítása alapján ezt a különbségtételt is megszüntették. Miért harcolt a kereszténység a szent és a profán közötti különbségtételen? Mert hogy mondjam így, hogy túlzásba estek. Túltolták a dolgot. És az embertelenség elvitték azt, hogy a tisztátalant nem szabad megérinteni. És ha valakiről úgy gondolták, hogy már haldokó, akkor nem érintjük meg, nem látjuk el a baját, mert tisztátalanok leszünk tőle. Túlzásba vitték a dolgot. Ettől várták az üdvösséget. Hogyha ők szentek, ha nem érintenek tisztátok, akkor majd üdvözülni fogok. Akkor majd Isten kegyelemmel tekint rájuk. Mert egy jogalapot találtak, hogy elkülönüljenek a világtól, kihúzódjanak belőle, és azt mondják, hogy a világ szentségtelen, mi viszont szentek vagyunk. Ezek miatt, az okok miatt azt mondta Jézus, hogy rosszul gyakorolják a szentség törvényét. Irgalmatlan. Ettől várják az üdvösségüket. Elkülönülnek a világtól. És ez nincs rendben, ez nem Isten akarata. Hogyan legyünk mi szentek ebben a világban? Mi a mai kor keresztények? Hogyan legyünk szentek? Az első, amit nagyon határozottan mond a Biblia, hogy úgy legyünk szentek, hogy megbocsátunk a többi embernek. És amikor erről a fajta életszentségről beszél a Biblia, akkor a megbocsátásról beszél. Akkor vagyunk az életszentségben,
hogyha megbocsátunk a fele barátunk. Ezt cselekedte Jézus Krisztus, erre tanított bennünket, és így kell nekünk is cselekedni. Azután a másik része a szentségünknek az irgalmasság. Jakab apostol írja ezt le, és nagyon érdemes megfigyelnünk. Tiszta és szeplőtelen kegyesség az Isten és az Atya előtt ez. Meglátogatni az árvákat és az özvegyeket a nyomorúságunkban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. A szent élet. Jakab apostol level az új szövetségben aláhúzza. A tiszta és szeplőtelen kegyesség az Isten és az Atya előtt ez. És itt felsorolja a kegyes cselekedeteket. Meglátogatni az árvákat és az özvegyeket a nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát ettől a világtól. És van egy másik része is a szentségnek, az imádság, a bibliaolvasás, az elcsendesedés, a szemlélődés, az Isten dolgaira való odafigyelés. Ezt a kettőt nem szabad egymással kiátszani. Mind a kettőre együtt van szüksége az életünkben. Így is mondhatom, a szentség azt jelenti, hogy Isten legyen az életünkben az első helyen. A szentség azt jelenti, hogy ugyanazt az életet élem, mint korábban, csak most már szoros kapcsolatban vagyok Istennel. A szentség nem azt jelenti, hogy ott hagyom a régi körülményeimet, hanem ugyanabban a körülményben, ugyanabban a családban Istennek tetsző életet. Hanuljak el egy történetet, sokan meg szoktak botránkozni ezen, de ha a gyülekezet hívő szívvel figyeli, akkor megértheti ennek a történetnek a lényegét. Ma már nem biztos, hogy mindenki tudja. Ki volt Karácsony Sándor? A háború előtti világnak a nagy református egyénisége meghatározott. Hihetetlen nagy dolgok történtek vele, és mondhatnék erről példákat. A tanítása pedig rendkívüli volt. És az egész ország figyel Karácsony Sándorra, a tanító volt, hanem ebben volt a gondolkozás módjára beszédére. És egyszer diákoknak beszélt a megtérésről. Azt mondta a gyerekeknek, hogy fiataloknak, hogy hasonlíthatom a megtérést a 360 fokhoz, nyüzsgés a diákok között. Hát mit mondott ez? Eltévesztette Karácsony Sándor, a nagy tanító, hiszen a 360 fok azt jelenti, hogy a kör megfordul, és visszatér ugyanoda. És minden szem mosolygott, hogy na végre rajta kapták ezt a nagy embert, hogy valamit rosszul mond. De azt mondta, hogy így van, 360 fok, megpörget bennünket az Isten, megtérít, kimozdít a régi életünkből, és nem egy más úton indít el, hanem ugyanabba az életünkbe helyez vissza, ugyanabba a családba helyez vissza, ugyanarra a munkahelyre, és nekünk ugyanazon a munkahelyen kell új szívvel, új gondolkozás volt a lényeg. Nem az a lényeg a megtérésnek, hogy megtérünk és elmegyünk Esztergályosból pappá leszünk, hanem az, hogy Esztergályosként Isten akarata szerint élünk és cselekszünk. Esztergályosként, faváltóként, takarítóként, Isten akarata szerint végezzük a szolgálatunkat. És ezzel hozunk dicsőséget Isten nevében. Jegyezzük meg, hogy
Karácsony Sándor mondta, hogy a megtérés olyan, mint a matematikában a 360. Jó ezzel elgondolkozni. Ne botlálkozzunk meg rajta. Megtérünk, bepörget az Isten. Nem a régi módon gondolkozunk. Nem a világi értékek vezérelnek bennünket. Isten szentjei vagyunk, választottjai vagyunk. Törekszünk arra, hogy az ő akarata szerint a szeplők, a árvákról, az özvegyekről gondot viseljük, imádkozzunk, Bibliát olvassuk, megbocsássuk. Szóval az ő akarata szerint szentül igyekszünk el, de ugyanabban a családban, ugyanazon a munkahelyen, ugyanolyan körülmények között. És az a nagy kegyelem, hogy ehhez erőt ad a számunkra az élő Isten. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, mennyei Atyánk, köszönjük, hogy Te a szentségre akarsz elvezetni bennünket. Megvalljuk, hogy nagyon hiányzik az életünkből ez a szentség. Azt kérjük szépen, hogy segíts, hogy szentek legyünk, mint ahogy Te szent vagy. Könyörünk, Úrunk, hogy tégy képessé bennünket, hogy a profán világi körülmények között neked tetsző szent életet tudjunk élni. Köszönjük hozzá, hogy gyülekezetünk betegeiért. Kérünk szépen, te légy a betegeink, áldottunk. Imádkozunk hozzá, hogy azokért, akik bajban vannak. Kórházban fekszenek, vagy otthon beteg lábban. Kérjük szépen, hogy Te adj egy gyógyulást a számunkra. Különösképpen is könyörgünk az egészségükben dolgozóként, hogy ebben a újabb nehéz covidos időszakban legyen erejük helytállni és elvégezni nehéz feladatokat. Könyörgünk hozzád, hogy országunk vezetőjét. Kérjük szépen, adj nekünk bölcsességet, hogy országunkat jól tudjuk irányítani a Te akaratod szerint. És a nagy ébredést Magyarországra, hogy minél többen hozzáférjenek, szent életbe érkezzenek akaratod a különbség. Kérjük téged, hogy szentelnek bennünket, hogy neked tetsző legyen az egész életünk, és a gondolkodás módja. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva, hogy a jókedvű adakozó szeretni az Isten. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő utcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő utcáját te reján, és adjon néked béket.